Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Már látható az országos Széchenyi könyvtárban az újjávarázsolt Perzel Globus.
Ez a földgömb 1862-ben készült el, ez egy kéziratos, Magyarországon a második legnagyobb méretű földgömb. Például Afrika közepén nagy üres területek vannak, hiszen ez akkor még ismeretlen volt az európai népek előtt. Aztán természetesen a korabeli államhatárokat láthatjuk, illetve a fontosabb hegy és vízrajzi elem, fontosabb városok megtalálhatók a földgömbön.
Magyar kutatók fedeztek fel a negatív tapasztalatok feldolgozásában kulcsfontosságú sejteket az agyban.
A következő lépés az lesz, hogy megvizsgáljuk egyrészt ezeknek a sejteknek egyéb funkcióit. Meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan mehetünk tovább abba az irányba, hogy esetleg ennek gyógyászati felhasználását is előkészítsük. Például úgy, hogy megnézzük, hogy mi történik akkor, ha már kialakult egy depresszió, vagy szorongás, vagy stresszes állapota mondjuk egy élőlénynek, és később ezeknek a sejteknek a befolyásolásával képesek vagyunk-e meggyógyítani gyakorlatilag az állatokat.
Földgömböt már mindenki látott, ám olyat, mint a Perzel Globus, csak nagyon kevesen. A 127,5 cm átmérőjű 1862-ben elkészült gömb 1881-ben a Velencei Nemzetközi Földrajzi Kongresszus térképkiállításán a Magyar Nemzeti Múzeum által kiállított történeti földrajzi anyag részeként első díjat kapott. De mitől olyan különleges ez a földgömb, hogy egy évtizedes munkával és rengeteg kutatással rekonstruálják? Erről is beszélgettem Pászti Lászlóval, az Országos Széchenyi Könyvtár térképtárának vezetőjével.
Ez a földgömb 1862-ben készült el, ez egy kéziratos, Magyarországon a második legnagyobb méretű földgömb. Perzel László az ismert honvédtábornok Perzel Mór legkisebb öccse volt, életéről nagyon keveset tudunk, de az a kevés, amit tudunk, az alapján feltételezhető, hogy legkevésbé sem volt császári érzelmű, ugyanis tagja volt a bécsi nemesi testőrségnek, ahová a magyar nemesség elit és többnyire magyar érzelmű tagjai kerültek be. 1848 nyarán kérvényezte, hogy Magyarországra helyezzék az akkor alakuló magyar honvédsereghez. Azonban, mivel ezrede Itáliában állomásozott, ez a 7. huszárezred volt, ezért oda vezényelték, és mivel a két államrész között kölcsönös katonai segélynyújtási szerződés volt érvényben, ezért az ott állomásozó magyar ezred az olasz háborúba úgymond belekeveredtek, ugye Piemont ellen folyt akkor a háború, tehát nem volt abban a helyzetben, hogy megválassza, hogy hol harcol. Később aztán pedig, miután Magyarországra is kenyértörése került a sor, erre végképp nem volt lehetősége, sőt, mivel magyar volt, ezért gyanús elemnek számíthatott, és őket valószínűleg igencsak szoros megfigyelés alatt tartották, nem volt arra lehetősége, hogy bármilyen módon elhagyja a szolgálatot. Később aztán, amikor véget ért a háború, 1850-ben önként lépett ki a seregből, tehát ez is azt mutatja, hogy nem akart továbbiakban közelműködni a rendszer működtetésében. Visszavonult a birtokára, és ott megalkotta ezt a gömböt.
Mi lett a Globus további sorsa? Miért kellett most újjáépíteni?
A földgömb nem sokkal az elkészülte után már a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe került, majd a háborúban súlyosan megsérült, valószínűleg a légnyomás következtében szinte szétesett két részre, az északi és a déli félre, valószínűleg ez a készítés során is így lett összeillesztve. Több helyen megsérült a térkép is, tehát a térképi tartalom is sérült, és valamikor 1978 körül a térképtömennyi tanszéken, ahol akkor ez elhelyezésre került éppen, restaurálták egy sajnos elég félre sikerült módon, mondhatnánk, hogy talán többet ártottak, mint használtak, ugyanis az a lakréteg, amivel bevonták ezt a földgömböt, megette a festéknek egy jelentős részét, pont a vörös színt, amivel a helynévrajz volt megírva.
Ugye egy 1862-ben elkészült földgömbről beszélünk, ez nyilván akkor az akkori viszonyoknak megfelelően mutatja be a bolygó országait.
Természetesen a térképtömennyi tanszék munkatársai igyekeztek is, és meg is találták azokat a térképi forrásokat, amiket Perzel László valószínűleg felhasznált a munkája során. A névanyaggal az is volt a probléma, hogy nem csak olvashatatlan volt, hanem a korabeli viszonyoknak megfelelően magyaros írásmódot használt már, ahol persze ezt meg tudta tenni. A külföldön megjelent térképek névanyagát magyarította, ezért meglehetősen nehéz rekonstruálni azt, hogy az egyes mondjuk német nyelvű térképeken szereplő névanyagot milyen formában írta át magyarra.
Mondhatjuk azt, hogy ez most egy teljes rekonstrukció?
Igen, gyakorlatilag újraalkották a tanszéki munkatársak. Először ugye bedigitalizálták 2008-ban. Közel 900 nagy felbontású fényképfelvételt készítettek. Ezeket a fényképfelvételeket összeillesztették, és a hallgatók bevonásával újrarajzolták. Térképi források felhasználásával kiegészítették a hiányokat. Egy térképész szakemberrel készítette a Summert, ami egy ilyen domborzattáblázolási stílus, majd pedig egy grafikus beszínezte a vízrajzot, megrajzolt a tengerállomásokat a partvonalat, és akkor a restaurátorok összeillesztették ezt egy fizikai hordozóra.
Említette a domborzatot, tulajdonképpen mit ábrázol ez a földgömb, mit találhatunk meg rajta?
Hát ez a 19. század közepének megfelelő kartográfiai ismereteket ábrázolja. Ha valaki megnézi a földgömböt, akkor látja, hogy például Afrika közepén nagy üres területek vannak, hiszen ez akkor még ismeretlen volt az európai népek előtt. Aztán természetesen a korabeli államhatárokat láthatjuk, illetve a fontosabb hegy- és vízrajzi elem, fontosabb városok megtalálhatók a földgömbön.
Beszéltünk arról, hogy a másolatok elkészítése évekig tartott. Mennyi idő alatt készült el annak idején az eredeti?
Hát ezt sajnos nem tudjuk. Annyit lehet tudni, hogy az 1850-es években kezdett hozzá, de hogy ez az eleje volt, vagy a vége, azt nem tudni. Valószínűleg sok időbe került.
Egy eredetileg kézzel rajzolt térképről, földgömbről beszélünk.
Igen. Hát és azért nehéz, mert nem egy az egyben másolt át a felhasznált atlaszokból, hanem jóval nagyobb méretben, egy egészen más vetületben kellett megrajzolnia ahhoz, hogy aztán ezt egy gömbre tudja kasírozni. Tehát itt komoly szerkesztési munkákra volt szükség.
Mennyire pontos ez a 19. századi térkép?
A tanszék létrehozott egy virtuális globuszok múzeumát, ahova ezt a földgömböt is feltöltötték, és erre rá lehet rakni a mai modern térképi határokat. Hogyha az ember összevetíti az egykori földgömböt a mai földrajzi tartalommal, akkor látja, hogy azért kisebb eltolódások, torzulások itt-ott vannak, de alapvetően ez már egy pontos csillagászati méréseken alapuló térkép.
Három darab készült a Perzel Globus másolatából. Mi lesz ezeknek a sorsa?
Hát az egyik a miniszterelnöki hivatalban van, a másik kettő pedig ismereteim szerint jelenleg a várkapitányság kezelésében. Abból az egyiket kaptuk mi meg jövő év december 31-éig egyenlőre. A másikról én úgy tudom, hogy az ELTE könyvtárába kerül.
Ami önökhöz került, tehát az Országos Széchenyi Könyvtárba, az megtekinthető lesz?
Az már most megtekinthető, a 6-os szinten van kiállítva, egy nyitvatartási időben megtekinthető.
Egy térképnek vagy földgömbnek mennyire adja az az értékét, amikor készült, tehát egy pillanatképet mutat gyakorlatilag a föld országairól?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy egy térképnek mi adja meg az értékét. Itt régi művekről beszélünk, nem annyira a tartalom, mint inkább a kor és az egyediség határozza meg egy-egy ilyen dokumentumnak az értékét.
Pászti Lászlót, az Országos Széchenyi Könyvtár térképtárának vezetőjét hallották. Hamarosan folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Maradjanak velünk!